Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Félúton vagyunk az öngyilkosság elleni világnap és Karsai Dániel halálának évfordulója között. A testvére pedig félmaratont futott, és az egyik kiposztolt üzenet arról tanúskodik, hogy az utolsó kilométereket tulajdonképpen Dani tette meg helyetted, Péter, mert úgy érezted, hogy ott van társadul, de ez tulajdonképpen egy kölcsönös kapcsolat, mert te is társ vagy abban a küzdelemben, amit a Karsai Dániel alapítvány elkezdett, folytat, és én arra vagyok kíváncsi, mert ugye úgy egyeztünk meg, hogy időnként visszatérünk, hogy éppen most melyik stádiumában vagy ennek az ultramaratonnak. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Köszönöm szépen az újabb lehetőséget, hogy tudunk beszélgetni a Dani által elindított ügyről. Ugye ez egy sokkal hosszadalmasabb folyamat lesz, mint hogyha egy fél maratonnal hasonlítjuk össze, mert tényleg ezt föl kellett, hogy mérjük dr. Frank Evelinnel, aki a Karsai Dániel Alapítványnak az elnöke, meg az ügyvédi irodának is a managing directora, hogy ez a folyamat ez hosszabb lesz, mint egy-két éves munka. Biztosak vagyunk benne, hogy majd ez egy gyümölcsöző történet lesz a végén, de hát hogyha Hollandiában 29 év kellett ahhoz, hogy törvénybe foglalják az életvégi döntéshez való jogot, biztos vagyok benne, hogy Magyarországon, ha nem is 29 év, de alsó hangon 29 hónap lesz erre szükség. Úgyhogy dolgozunk rajta folyamatosan. És igen, ahogy felkonferáltad, én múlt héten egy félmaratont teljesítettem Budapesten, amelyre készültem néhány hónapot, de tény is való, hogy azt a posztomban is megjegyeztem, az utolsó 3 kilométeren már hatalmas nagy szükségem volt időzőjelben Dani-nak a jelenlétére, mert Danival ellátott pólóban futottam. Különböző izomgörcsök akadályoztak abban, hogy olyan lendülettel tudjak futni, ahogy az elején, az első 18 kilométeren, de a történetében az fog bekerülni, hogy én 45 évesen teljesítettem egy félmaratont, úgyhogy az időeredményen még van mit javítani.
45 év, ez emberöltőben számolva egy fél élet tulajdonképpen, ha mostani életesélyeket tekintjük. Én most egy személyesebb vonatkozást iktatok be. Az én családomban a férfiak nagyjából olyan 70 plusz 1-2 évet szoktak élni, és mindenféle olyan ártalmakkal áldott meg a genetika, hogy tulajdonképpen nem volt hosszas végső stádium. Ez a szerencsés állapot, és ebben reménykedem én is, hogy legalább ezt meg fogom örökölni, de nincs mindenki ilyen helyzetben. Sőt, a mi beszélgetésünk azokról a sorsokról szól, amelyek hát az utolsó stádiumban már ott egyensúlyoznak a mindent elborító fájdalom és a méltóságba való elkeseredett kapaszkodás között. Említetted Hollandiát. Van egy jó hír, vagy egy, mondhatnám azt, hogy jó impulzus. Szlovéniában megtört a jég most nyáron. Vajon ezek a külső impulzusok, hogy látod, felgyorsítják a folyamatot? Mert ugye belül a társadalomban kell megérnie ennek a döntésnek, vagy ennek a helyzetnek jobban mondva. Ti lényegében csak kovászai vagytok, vagy időnként felgyorsíthattok folyamat részleteket, de hogy érzékeled, ha sorozatosan jönnek ezek a külső jelek, és egy adott pillanatban Magyarország ott marad, ha nem is egy szál magában, de azon nagyon kevesek között, amely ország görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy már pedig tiltja az eutanáziának bármilyen formáját, akkor ez tényleg kevesebb lesz, mint a 29 holland esztendő?
Én azért tényleg őszintén bízom abban, hogy ez kevesebb lesz, mint a 29 holland esztendő, már csak azért is, mert hogy az életünk lényegesen gyorsabbá vált az utóbbi 20-25 évben, mint a 2000 előtti időszak, amikor még nem volt Facebook, még nem volt az internet ilyen bűzletes gyorsasággal része életünknek. Tehát azt gondolom, hogy már csak az életritmusunk felgyorsulása okán is kevesebb évre lesz majd szükségünk ahhoz, hogy kicsiny hazánkban is legyen lehetőség életvégi döntések meghozatalára. Én azt gondolom, hogy az, hogy a szlovén törvénykezés az ilyen irányba ment el az eutanázia kapcsán, ez feltétlenül egy ilyen nagyon pozitív és nagyon jó hír tekintve, hogy ez egyik szomszédunkról van szó. Ennek van két más biztonsági aspektussal, hogy ugye ez az olló, ezek az ajtók, ezek folyamatosan nyílnak ki az Európai Unióban ebben a kultúrkörben. Franciaországban is, az Egyesült Királyságban is hasonló folyamatoknak lehetünk szemtanúi, és a másik nagyon fontos, hogy ahol már kinyitották ezeket az ajtókat, sehol nem csukták be. Tehát Hollandiában ugye 2002-ben lépett hatályba az eutanázia törvény, azóta nem tiltották ezt be. Ha jól tudom, 2006-ban Spanyolországban fogadtak el hasonló törvényt, ott sem csukták be az ajtókat. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy amely társadalom megfelelő érettségről tesz tanúbizonyságot, és egy ilyen törvény megszületik az adott ország törvényhozói szervei által, ott idézőjelben sosem bánják meg, hogy lett egy ilyen törvény, inkább csak azt finomítják, és örködnek fölötte, hogy ez megfelelően működjön. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy ezek a trendek, ezek a folyamatok, ezek végül majd minket is el fognak érni, arról nem is beszélve, hogy én hiszek abban, hogy lehet igenis merítkezni azokból a jogalkotási praktikákból, amelyek ezekben az országokban vannak, és amennyiben ezeket át lehet valamilyen szinten ültetni, vagy csak táplálkozni lehet azokból az ötletekből, akkor ez csak előnyire szolgálhat majd a magyar törvényhozásnak is.
Májusban volt egy olyan találkozó kerekasztal, ahol az egyik résztvevő Bérces Tibor éppen interjúkötetet szerkesztett, készített a holland eutanázia gyakorlatról, tehát lényegében itt vannak már nálunk az információk, fellapozható, vitatható, margóra lehet jegyzetelni, majdnem minden adott ahhoz, hogy minimum napirenden tartsátok ezt a témát. Számomra az, és itt nem moralizálni szeretnék, de így a műsorra készülve és a stúdió fele lépdelve jutott eszembe, hogy mert ugye egy olyan trasszén jövök, ahol egy temetőt is látni, igaz messzire, de ott van, hogy milyen érdekes, hogy a születésünk környékére már kiépült egy ipar. A kismamát a kórházban sminkelik, és van saját fotósa az intézménynek, meg mindenféle egyéb kellékek ahhoz, hogy a világra jövetelnek egyfajta ünnepélyes jelleget statuáljon, és ez így nagyon is hasít. Ugyanakkor a túlsó oldalon az elmúlással kapcsolatban is megvannak a mindenféle technikák, ugye a szétporlasztott urna a kegyeleti területeken, vagy a különböző még extrémebb történetek a világűrbe küldött maradványokról, vagy a, hát már a tengerbe szórt hanvak, ezek már olyan klasszikusnak számítanak, de hogy arra akartam kiukadni, hogy annak is már megvan egyfajta, megint mondom nagyon csúnya szóval, ipara, és piaca, csak éppen ez a küszöbb helyzet, ez az, ami nagyon árnyékban marad, hogy hogy jutunk oda. A csomagolás megvan, mindenféle változatokban bővelkedhetünk, csak éppen az a pillanat az előtti, és amire itt az egyik bejegyzésben pontosan Berces Tibor utal, hogy a halállal mindannyian találkozunk, de az elmúlást nem biztos, hogy ugyanúgy éljük meg. Itt van a Bibi. Itt érzem én azt a frappáns ellentétet, hogy milyen szép a zárójel kezdete és vége, mennyire dizájnolt, és közben ott van egy nagyon szürke zóna, amit rendbe kéne rakni, és ezen fáradoztok ti tulajdonképpen.
Igen. Én azt érzem, és hát én természetesen csak így a magyar rögvalóságról merek és tudok valamilyen szintű véleményt alkotni, hogy mi itt magyarok iszonyatos módon rettegünk a halál témájától, rettegtünk. Inkább ezt már merem múlt időbe tenni, mivel Dani kinyitotta ezt a szelencét, és erről most már merünk és tudunk is beszélni, és egyre bátrabban merünk róla beszélni. Ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogyha ezt a témát vizsgáljuk.
Ez a bátorság, igen? Ez hogy bontható le, vagy mivel magyarázhat, hogy a prüdériát, vagy álprüdériát levet köztük, hogy merünk megmutatkozni a gyengeségünkben, a sérülékenységünkben?
De véleményt alkotni erről az egész témáról. Attól függetlenül, hogy ki vallásos, meg ki nem. Tehát mindenki, attól függetlenül, hogy milyen társadalmi közegből származik, mindenki már mer erről véleményt alkotni. Az is egyébként, aki elutasítja ezt a lehetőséget, hogy életvégi döntéshez való jog, neki is van róla véleménye, hogy miért nem. nem. És ez a legfontosabb, hogy úgymond a társadalmi párbeszédnek ez az alapja, hogy mindenki merjen róla véleményt alkotni, merjen kérdéseket feltenni, merjen elutasítani, merjen mellé állni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog is. Említetted a kérdésed felvezetésében, hogy milyen sokféle fajta képpen ugye viszonyulnak az emberek a társadalmak itt Európában magához, a halálhoz is. És pont a Pértes Tibor kitűnő művében volt benne az, hogy még itthon Magyarországon a halál, a temetés, ez az egész folyamat egy ilyen elképesztően gyászos, nagyon-nagyon szomorú köntöst kap, ami érthető is, valamelyik legközelebbi barátunkat, rokonunkat elveszítettük, elgyászoljuk, el kell temetni, stb. Stb. Például Hollandiában van, hogy kvázi egy félefajta buli kötelékében, annak keretében búcsúznak el a szerettüktől, isznak alkoholt, van, hogy táncolnak, és ott így néz ki egy temetési szertartás. Egyébként e tekintetben Dajának a temetése is úgymond formabontó volt, hogyha így fogalmazhatok, mert Dani kikötötte azt, hogy hol temessük el, hogy ő azt szeretné, hogy Mike Oldfieldot hallgassunk, amikor ott vagyunk azon a helyen, ahol őt örök nyugalomra helyeztük, külön kikötötte, hogy nagyon szeretné, hogy aki nem autóval érkezik, igenis fogyasszon biszkit, alkoholt, tehát hogy ez is egy olyan fajta búcsúzkodás volt az élettől, ami meg is könnyítette a mi helyzetünket, hogy nem egy kvázi idézőjelben átlagos temetői szertartás volt, hanem ilyen kicsit úgymond idézőjelben ilyen danis, ilyen formabontó volt az egész is. Úgyhogy majd nekem lesz majd egyszer temetésem, én nagyon hasonlót szeretnék. Én rájöttem, hogy ez áll hozzám a legközelebb, de elkanyarodtam a kérdés felvetésettől.
Na, csak egy annyit fűznek hozzá, hogy azért faluhelyen nálunk még mindig van torozás, bárki falófélben, és ez ugyanarról szól, csak egy ugye rurális környezetben hagyományként maradt, hogy a temetés után a családtagok és a közeli barátok azért a halottas háznál, most már újabban vendéglőben, mert ez is ugye professzionalizálódott, összegyűlnek, és hát elfogyasztanak egy menüt, és hát nyilván ott is van ital az asztalon. Olyant is tudok egyébként, hogy egy adott pillanatban elszabadultak az indulatok, mert hogy több ital fogyott a kelletén, és rá kellett szólni a torozó társaságra, hogy ne legyenek túl hangosak, túl vidámak. Lényegében arra szeretnék visszatérni, hogy te elkezdted ezt a napirenden tartást, amit úgy képzeltél el, hogy sorozatosan összehívsz szakembereket, fórumot teremtesz. Ilyen volt ez, amire utaltam, ahol ugye egy hospice alapítvány pszichológusa, egy klinikai onkológus volt, és a már idézett Bérces Tibor, illetve te magad. Folytatni fogjátok ezt. Mikor lesz a következő? Fönt van egyébként a te Facebook oldaladon is a beszélgetés. Izgalmas, érdemes bele gondolni, vagy bele helyezkedni abba a hangulatba, hogyan ez a kimerítő szakmai dialógus kerekasztal ugye lezajlott. Mikor lesz a következő hasonló tematikájú találkozó?
A következő beszélgetést azt október 22-ére tervezzük, már megvan a helyszín is, vannak résztvevők is. Ezt szeretnénk ugyanúgy folytatni, ugyanazzal az elképzeléssel, felfogással a harmadik beszélgetésen is ennek a témának a feldolgozását. Minél színesebben és minél sokszínűbben szeretnénk ezt az egész témát kezelni dr. Frank Evelinnel, hogy ha több típusú szakembert ültetünk egy asztal köré, ugyanazt a témát bedobva, hogy erről beszélgessünk, erről tegyünk föl kérdéseket, az csak a javát szolgál ennek az egész témának, mert most majd politikust hívtunk meg, egy nagyon kedves filozófus ismerősemet sikerült meghívnunk, és el is fogadta a meghívásunkat, és még lehet, hogy egy egyházi személyiséget is meg tudunk győzni, hogy így ők hárman így beszélgessenek erről a témáról, így az egy rendkívül színes társaság lesz, és remélhetőleg, talán ez lesz a legszínesebb, úgymond az eddigi kerekasztal beszélgetések közül, remélhetőleg még több kérdést fog majd ez indukálni a közönség soraiban is, mert hogy azért a célunk az mindenképpen az, hogy egy olyan 1 óra 70 percig idézőjelben beszéltetjük a meghívott vendégeket, és utána kinyitjuk a beszélgetést, hogy a nézők is feltehessék kérdéseiket, vagy csak véleményt formálhassanak az elhangzottakkal kapcsolatban, mert azt feltétlenül fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy ez az egész kerekasztal beszélgetés sorozat, ez az emberekről kell, hogy szóljon, hogy az ő gondolataikat, az ő tudásukat szélesítse a témával kapcsolatban, és nagyon-nagyon fontosnak érezzük azt, hogy megkapjuk tőlük a visszajelzéseket, akár már ott helyszínen a kérdések vélemények formájában. Úgyhogy ez lesz majd a következő, október közepén, október 22-én, amit már nagyon várok, és nagyon bízom is benne, hogy egy nagyon jó beszélgetésnek leszünk majd személyes fültanúi. Aztán folytatjuk tovább ugyanúgy a beszélgetéseket. Pont az előző hétvégén került bejelentésre, hogy az Inga kávézóban fog majd sor kerülni. 2026-ban a többi beszélgetésre is, kerekasztal beszélgetésre is. Ennek külön nagyon örültünk, mert egy nagyon népszerű helyszín az, amellyel sikerült megállapodást köttünk. Nagyon sokan járnak oda, nagyon sok kulturális rendezvénynek adnak ők, biztosanak ők teret, úgyhogy így módon próbáljuk itt szélesíteni az elérését, az elérhetőségét ennek az egész témának.
Volt egy beszélgetésed, aminek a felvétele szintén megjelent a te felületeden. Ott arról a Heti Válasz podcastjében arról beszélgettetek, vagy azt taglaltátok lényegében, hogy mennyire elbillen tulajdonképpen a táj, hogyha azt nézzük, ugye, hogy milyen ellenérvek jönnek, illetve hát már jöttek tulajdonképpen hivatalosan állami szintről, ennek a kérdésnek a felvetésekor. Tulajdonképpen az életvégi stádiumbeli kezelésre utal a hivatalos álláspont, arra, hogy ez a palliatív kezelés, és mindaz, amit feltételez, magyarán az a típusú nyugtatókkal és fájdalomcsillapítókkal teletömött időszak, az egy megfelelő szakmai válasz arra, hogy a már végső stádiumban levő ember nem érzi tulajdonképpen, hogy ő neki a méltósága csorbult. Igen, csak hogy felvetődött, és a beszélgetésből igazándiból kiderült, hogy ez nem egy egyértelműen adott lehetőség Magyarországon, illetve amennyiben igen, bár korlátozottan, ugye, itt az infrastruktúra is korlátozza, tehát nincsenek olyan intézmények megfelelő számban, amelyek ezt profin ellátják, a másik pedig, hogy ennek ára van, tehát nem tudja mindenki megfizetni. Tehát van egy elvi ellenpólus, vagy ellenajánlat, de amely legalább két szempontból biceg, hogy elégtelen, mennyiségileg, és önmagában drága, elérhetetlen, vagy kvázi elérhetetlen nagyon sok embernek.
Én engedelmeddel még egy harmadik bökkenőt is felsorolnék az előző kettő mellé mögé, hogy ez az érv az én szememben, az én meglátásom szerint azért sem állja meg a helyét, mert például Dani esetében, aki ALS-ben szenved, ott a palliatív ellátás, a palliatív szedáció az nem merül fel tekintve, hogy az ALS az egy fájdalommentes betegség. A tény, hogy az ALS különböző szövődményeinek lehetnek olyan szimptomái, olyan fájdalommal járó tünetei, amelyeket lehet gyógyszeresen enyhíteni, csökkenteni, de aki ALS-ben szenved, nincsenek szövődményei, ott nem merül föl a palliatív ellátásnak a kérdése. És akkor is, hogyha relatíve alacsony számmal kimutatható az ALS betegeknek a száma az összes többi halálos betegségben szenvedőkhöz képest, azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges egy olyan megoldást találnunk, most tudom, hogy nagyon nagy keretekről beszélünk, de nem tudom másképp megfogalmazni, egy olyan megoldást találnunk, hogy az összes halálos, visszafogyatlan betegségben szenvedő helyzetére vonatkoztatható. Úgyhogy én köszönöm egyébként, hogy ezt a Válasz Online-os podcast interjút behoztad a beszélgetésünkbe, mert szerintem egy elképesztően fontos beszélgetés volt. Rengeteg olyan kérdéssel, amely kérdéseket nekem még nem tettek fel az elmúlt kettő évben, és nagyon fontos ezekről is mind beszélni, az ellenérvekről, mert akkor alakul ki érdemi beszélgetés meg vita, hogyha idézőjelben a kellemetlen nehezebb kérdéseket is pedzegetjük. Tény is való, hogy Magyarországon a palliatív ellátást azt mindenképpen fejleszteni kell, ugyanúgy, ahogy a hospice ellátást is, de hogyha azt nézzük, hogy az életvégi döntéshez való jogért kezdtünk el harcolni Danival 2 éve, én azt gondolom, hogy a Daninak az üzenete az nem az volt, hogy a palliatív szedációt, a palliatív ellátást, a hospice ellátást kell fejleszteni. Annak érdekében, hogy egyébként ne kelljen életvégi döntésekhez való joghoz vezető különböző törvénykezéseket kiharcolni a törvényhozó szervektől, ez két különböző egymástól szerintem, bár nem elválasztható, egymástól nem elválasztható tényezők, de azt gondolom, hogy ez két különböző út. A kettő egymás mellett is párhuzamosan futhat, és szükség van rá, de szerintem az életvégi döntésekhez való jog az egy olyan alapvető alkotmányos jognak kellene lennie itthon is. Arra olyan elképesztő nagy szükség van és igény van az embereknél, hogy nagyon remélem, hogy egy nap arról fogunk tudni majd beszélni, hogy ezt a törvényt, meg ezen törvénynek az alkalmazását kell finomítani és finom hangolni, de ettől még nagyon messze vagyunk.
Folyamatszerűségében próbálom tekinteni ezt a történetet, mint ahogy egyébként különböző etapokra bontható történés sorozat is. Benned hogy zajlik le ez a folyamat? Hogyan árnyalódik a start helyzetben kialakított elképzelés és eltökéltség, és hol állsz most ezzel? Mert említetted, hogy nagyon jó, ha vannak ellenvélemények, sőt, ez lenne az üdvös, hogyha minél dialógus telítettebb közegben tudnátok tovább gondolni ezt a történetet, mert pontosan ezek az ellenérvek, vagy hozzászólások, vagy kiegészítések akár segítenek ahhoz, hogy minél árnyaltabban és minél átfogóbban tudjátok a témakört kezelni, illetve tematizálni a továbbiakban. Most hogy érzed te magad, hogy hogyan fejlődtél fel, vagy hogyan alakultál az ügy felvállalásával párhuzamosan?
Folyamatosan igyekszem magamat ebben az egész témában tovább képezni, és minél több információt magamba szívni. Amihez egyébként nekem hatalmas nagy segítség, hogy a Danit körülvevő jogászok, első helyen említem ismét dr. Frank Evelyn, ő ennek a témának is szakértője, így amikor találkozunk, amikor erről a témáról beszélgetünk, akkor én folyamatosan nagyon, nagyon figyelek és igyekszem minél több tényszerű információt magamévá tenni, annál hitelesebb és annál önazonosabb ennek az egész ügynek a képviselete részemről. Én úgy érzem, hogy személyesen én is, de egyébként maga az ügy is jó úton haladunk, és nem tapasztalok erősebb ellenállást, mint 2 éve, sőt azt érzem, hogy ezek a falak folyamatosan enyhén, de lágyulnak, de természetesen nem tudom figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy körülbelül 8 hónap múlva parlamenti választások lesznek Magyarországon. Érezhetően a politikai erők szeretnék picit távol tartani magukat ettől a témától, mert ez egy rendkívül kényes téma, ez tagadhatatlan. De ahogy említettem a beszélgetésünk elején, amikor Danitól ezt az ügyet, ennek az ügynek a képviseletét megörököltem tavaly szeptemberben, én pontosan tudtam és felmértem, hogy ez alig, hanem az én életem hátralevő részét, hogyha most még 45 évet szavaztunk meg nekem, akkor azt gondolom, hogy ennek a 45 évnek alsó hangja felét valószínűleg én még ezzel a témával fogom tölteni, hogyha jó egészségnek fogok örvendeni a következő 45 évben is. Úgyhogy szerintem jó úton haladok én is, jó úton halad maga az ügy is, úgyhogy ha azt veszem górcső alá, hogy a gyász évben, Dani halála utáni 12 hónapban sem álltunk le, sőt, ahhoz képest, hogy fájból saját magunkkal is foglalkozni érthető okokból kiszorog Dani elvesztése okán, megalapítottuk a Dr. Karsai Dániel alapítványt, amely égisz alatt egyébként szervezzük ezeket a kerekasztal beszélgetéseket. Ászfajunkra tűztük azt, hogy a társadalmat igyekszünk minél jobban érzékenyíteni, edukálni ezzel a témával kapcsolatban, és egyébként más alkotmány jogi témát is szeretnénk majd bevonni az alapítvány zászlaja alá, úgyhogy szerintünk jó úton haladunk, de még elképesztően sok türelemre és még több munkára van szükségünk ahhoz, hogy célba érjünk. Mint egy Ironman maratonon, ez azért egy hosszú, több 100 kilométeres futás.
Bizonyára vannak még olyan esetek, élethelyzetek, amikor a Daniéhoz hasonló állapotban levők, vagy az ő hozzátartozóik megkeresnek benneteket, vagy azért, mert úgy érzik, hogy egy táborban vagytok, vagy azért, mert nekik is valamiféle támogatásra vagy szolidaritásra van szükségük. Ezek a találkozások gyakoribbakká váltak, tehát mikor tudják azt, hogy van egy, hát nem feltétlenül, hogy az alapítvány, mint formalizált ugye, intézmény, de hogy van egy ember, jelesen te magad ott vagy, és vállalod ezt, és akkor felhívnak, levelet írnak, kapsz jelzéseket?
Személyes találkozás nem szokott előfordulni, de e-mailen keresztül kapok megkereséseket betegektől, általában olyan betegektől, akiknél ALS betegséget diagnosztizáltak, és olyankor ismerősök útján általában nálam kötnek ki ilyen betegek, akiknek természetesen igyekszem segíteni, támogatni őket. Ez valamilyen szinten érthető, hisz ha valaki ALS diagnózist kap, akkor teljesen logikus, hogy a Dainak a neve villan be. De személyes találkozások nem szoktak lenni. Én egy sorstársal tartom a kapcsolatot relatíve gyakran. Ő közöttünk van, szerencsére életben van még Béla, de ő is egy olyan nagy harcos, mint Dani. Vele szoktam relatíve gyakrabban kapcsolatot fenntartani.
Volt a podcastes beszélgetésnek egy olyan része, ami szerintem már eleve kevés publicitást kapott. Egy kicsit próbáljunk rásegíteni. Ez pontosan arról szól, ugye, hogy még így ezzel a szűkös jogi kerettel is van módja a páciensnek, ha eléggé előrelátó és eléggé tájékozott, elutasítani bizonyos életvégi beavatkozásokat, mint egy leszűkítve azt a teret, ami a szenvedés doméniuma. Hogyan is állunk ezzel Magyarországon? Arra kérlek, hogy vázolt röviden, nem bonyolult igazándiból, csak engem az lepett meg, hogy mennyire nem ismerik, vagy legalábbis a beszélgetésből az derült ki, hogy milyen kevesen ismerik, akár még az orvosi társadalomban is, hogy van arra mód, hogy ideje korán az ember gondoskodik arról, hogy az utolsó pillanataiban a vergődésnek azért ne legyen egy majdnem végtelennek tűnő koreográfiája.
Igen, ez egy rendkívül fontos tényező és információ. Én magam is egyébként meg vagyok lepődve azon, hogy ez milyen picit publicitást kapott, de mindig örüljünk annak, ami van, és ne amiatt keserüljünk, ami nincs. Én ezt az elvet vallom, én nagyon örültem neki, hogy a Stumfandrásik ezt a kérdést felvetették, vagy behozták a beszélgetésünkbe július végén, amikor a podcast készült. Az 1997-es egészségügyi törvényben van deklarálva ez a lehetőségünk, hogy le lehet mondani bizonyos egészségügyi kezelésekről közjegyző előtt. Van lehetőségünk egy ilyen nyilatkozatot tenni, ahol mi felsorolhatjuk, hogy mi az, amit mi nem szeretnénk, hogy megtörténjen velünk az orvosok által abban az esetben, hogyha kórházba kerülünk. Dainak is volt egy ilyen nyilatkozata.
Konkrétan, hogy a hallgatók legyenek képben, például meg lehet azt fogalmazni, hogy lélegeztetőgépen nem akar az illető ott lenni, vagy ha igen, akkor nagyon záros határideig.
Igen, ez az egyik, hogy nem szeretnék lélegeztetőgépre kerülni. Rajtam a mentős orvos, ne végezzen egy újraélesztést. Tulajdonképpen bármit be lehet venni ebbe a nyilatkozatba is. Emellett ez egy másik nagyon fontos tényező, amit szeretnénk mindenképpen minél szélesebb területen úgymond elterjeszteni így a különböző beszélgetések, elakasztva a beszélgetések során, hogy egészségügyi megbízottat is lehet kijelölni. Baráti körben, családi körben, akit megbízunk azzal, hogy helyettem, hogyha én olyan állapotba kerülök, helyettem döntsön egészségügyi kérdésekben. Ez szerintem egy nagyon fontos jogosítvány lehet a magyar állampolgárok kezében. Dani esetében én voltam az egészségügyi megbízott, ez is ugyanúgy közjegyző előtt ügyvéd által történő nyilatkozat, amit Daninek átnyújtott még annak idején, 3 éve lassan, és amikor a betegsége kiderült, ezeket ővel is intézte. Tehát ez az a két papír, amit el lehet az embereknek, a magyar állampolgároknak gond nélkül intézni, mert az 97-es egészségügyi törvényben van foglalva. És ahogy te is említetted, erről még orvosok sem tudnak. Amikor mi bekerültünk első alkalommal a Korányi Kórházba, 2024 áprilisában, akkor a Daninak az egyik ügyvédje hozta ezt az idézőjelben lemondó nyilatkozatot, különböző ellátásokról lemondó nyilatkozatot, és az orvosok bár erről tudtak, csak hallottak, hogy van ilyen lehetőség, csak még sosem tartott a kezükben egy ilyen nyilatkozatot. És ennek a mikéntje, hogy ezt hogyan kell dokumentálni, ezt hol kell archiválni a kórházakban, stb., ez még abszolút nem kiforrott. Hát itt is még nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon sokat lehetne javítani az állapotokon, mert egyik tervünk, csak még ez sem forrott ki teljes mértékben, hogy az EST-ben lehetne valamilyen szinten megoldani ezen nyilatkozatoknak a tárolását, mert hát azért ugye az nem annyira életszerű, hogy nekem van egy ilyen nyilatkozatom, és véletlenül egy baleset történik velem, és akkor a falzsebben mindig ott van, és akkor a mentős orvos tudja, hogy ezt a falzsebben kell keresni, és a többi. Tehát ennek a technikai megoldása az még várat magára, de ezen is dolgozunk, hogy így módon is tudjunk javítani az állapotokon, hogy ezt rendesetek közé tereljük ezt a kérdést is. Talán az egy fontos dolog lehet. Dajnak a hatása az abban is tetten érhető, úgymond, hogy milyen széles spektrumon foglalkoznak az ő személyével és az által elindított üggyel, hogy ugye a színdarab az továbbra is megy, és repertoáron van a Hat Szín Teátrumban, amit Dani írt az Egy Tökéletes Nap címmel, hogy a dokumentumfilm az jövő 2026 őszén fog majd kijönni, ami Daninak az utolsó egy évét fogja bemutatni, az ő harcát, az ő személyét, de elsősorban az életvégi döntés való jogért való küzdelmet fogja bemutatni. És Daniról készült egy portré, ami angol nyelven jelent meg a Swissboard amerikai magazinban, Nagy L. Ivánnak a tollából, egy egészen kimagasló szintű mű, ami picit más aspektusból mutatja be Danit, mint mondjuk a színdarab, vagy majd a készülő dokumentumfilm. Ugyanakkor tűpontos információkkal szolgáltat magáról az ügyről, meg a legtöbb részletről, ami szerintem az olvasókat érdekelheti.
Ebben a szövegben az a egyik megdöbbentő részlet, hogy bemutatja Danit abban a pozícióban, amikor szakmailag és fizikailag toppon volt, és úgy ment beszédet tartani, hogy utána a kedvenc vendéglőjében barátaival találkozott, utána meg ugyanott, ugyanazon a fórumon, de már betegen kell helytállnia, és akkor már ezek a helyi kötődések, ugye a Strasbourggal már annyira nem működnek. Igen, elgondolkodtató, több ízben is elgondolkodtató az a szöveg.
Nagyon, és ugye ez egy 12.000 szavas, relatíve rövidke kivonat. Én olvastam még a majdnem 80 oldalas, tényleg kibővített verziót, de az én szívemhez legközelebb ez a Swissboardban megjelent verzió, mert ez annyira tökéletesen 10 per 10 pontosra sikeredett írás Daniról, hogy tényleg nem tudok hozzátenni még egy veszővonást sem. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez majd még tovább fog idézőjelben gyűrűzni, és nem azért, mert távol álljon tőlem, hogy szeretett bátyámnak én szobrot szeretnék itt emeltetni az élet meg a világ által, de én azt gondolom, hogy ha Dani különleges ember volt, és különleges dolgot indított el, de hogyha erre van igény, és akár nagyobb művek is megjelenhetnek Dani kapcsán, többek között annak érdekében egyébként, hogy kvázi tovább rosszul megfogalmazva, nem ezt a szót keresem, de hogy reklámozza azt a kezdeményezést, amit Dani elindított, akkor én azt üdvözölni fogom, mert ez egy nagyon-nagyon fontos ügy továbbra is, és Daninak a személye is egyébként egy nagyon különleges jó téma. Úgyhogy én örülök annak, hogy ilyen dolgok történnek Dani körül, mert ezek mind minőségi és minőségi tartalommal bíró tartalmak, úgyhogy én ezeket mindig üdvözlöm, hogyha ilyet tapasztalok.
Szeptember 28-a, ez az évforduló. Nálatok a 28-as úgy tűnik, hogy bevésődik, mert március 28-án született.
Igen, és fél évvel később hunyt el Dani. Igen.
Készülsz erre a dátumra, vagy lényegében akkor és ott fogsz vele szembesülni? Nem gondolsz azzal, hogy hogyan lesz, egyszerűen csak hagyod, hogy a dolgok alakuljanak.
Ez utóbbira készülök. megbeszéltük így a legszűkebb családi körrel, meg Dani legközelebbi barátaival, hogy ellátogatunk arra a helyre, ahol Danit örök nyugalomra helyeztük, ahol Hanvait elszórtuk, és ott fogunk találkozni. Utána körülbelül 15-20 emberről beszél. Utána elmegyünk, és közösen ebédelünk egyet. Egyébként ezzel a társasággal ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így fog maradni. Ez egy olyan szoros kötelék lett közöttünk, hogy én remélem, hogy ez egy szétszakíthatatlan kötelék, de ott a közös együttlevés, a közös Danira emlékezés élesz szerintem a fő hangsúly, és ugyanúgy fogjuk eltölteni szerintem azt a napot, mint ahogy 11 hónappal korábban Danit október végén örök nyugalomra helyeztük, és biztos vagyok benne, hogy jól fogjuk magunkat érezni, és fog folyni majd némi piszki is torkunkon, és olyan jó kedéllyel és humorral, vegyes szomorúsággal fogok erre a szeptember 28-ára visszaemlékezni, hogy egyébként azt Dani is szeretné, hogy ez így történjen.
Karsai Dániel szellemi testamentumának ápolója, továbbvívője, az öccse, Péter volt a mai tetőterasz vendége. Köszönöm, Péter, hogy velünk voltál. Azt kívánom, hogy az a whisky, mert gyanítom, hogy Daninak ez volt a kedvenc itala.
Igen, abszolút a whisky volt a kedvence, igen.
Ez a whisky abban a szeptember végi fényben úgy csillanjon meg a poharakban, hogy reményt adjon, mint azoknak, akik várják, bár tudják, hogy nem fogják megélni. Az idők jobbra fordulását, azt, hogy joguk legyen dönteni életük utolsó szakaszában arról, hogy meddig tart szerintük a méltóság. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a beszélgetést.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap találkozhatnak újból a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.